Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 162. dicséretünk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 162. dicséretünk első verse így kezdődik: Én bejöttünk nagy örömben. És Isten tiszteletünk folytatásában a 128. Zsoltár éneklésével tegyünk vallást a mi hitünkről. A 128. Zsoltárunk mindhárom versét énekeljük: Boldog az ember nyilván, ki az Istent féli. Testvéreim, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, most és örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, Hallgassuk figyelemmel hitvallásunk a Heidelbergi K.T. soron következő tanítását, a 18. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Csapkovics Bertalan presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések és a rájuk adott feleletek az apostoli hitvallás tételeihez kapcsolódnak, azon belül is a fiúról vallott tételekhez, az ő mennybe menetelével kapcsolatos tudnivalókhoz.
Hogy érted azt, hogy felméne mennyekbe? Hogy Krisztus a földről tanítványainak szeme láttára emelkedett fel az égbe, és a mi javunkra ott van, míg majd ismét eljön, hogy ítéletet tartson elevenek és holtak felett. Nincsen-e velünk Krisztus minden világ végezetéig, amint azt nekünk megígérte? Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. Emberi természete szerint nincs többé e földön, de istenségére, fenségére, kegyelmére és lelkére nézve sohasem távozik el tőlünk. Nem válik-e el így módon egymástól a Krisztusban való két természet, ha az emberi természet nincs mindenütt ott, ahol az isteni természet ott van? Semmiképpen nem, mert az isteni természet megfoghatatlan és mindenütt jelen való lévén, ebből szükségképpen következik, hogy magára öltött emberi természetén kívül is létezik. De ugyanakkor abban magában is benne van, és vele személy szerint egyesülve marad. Mit használ nekünk Krisztus mennybe menetele? Először, hogy ő a mennyben az Atya színe előtt nekünk közben járunk. Másodszor, hogy a mi testünk a mennyben biztos zálog nekünk afelől, hogy ő, mint a mi fejünk, minket tagjait szintén fel fog venni oda. Harmadszor, hogy ő viszont zálogul, lelkét küldi alá nekünk, akinek ereje által nem a földiekkel törődünk, hanem az odafelvalókkal, ahol Krisztus van, ülvén Istennek jobbján.
Kedves testvéreim, hitvallásunk tanítása után az ige tanítására figyelünk. Heti zsoltárunkat, a 47. zsoltárt olvasom a testvérek között. A 47. zsoltárban ezeket találjuk megírva. A karmesternek, Kóra fiainak zsoltára. Ti népek, mind tapsoljatok, harsogó hangon ujjongjatok Isten előtt, mert felséges az Úr, félelmetes, nagy király az egész földön. Népeket vet alánk, nemzeteket lábaink alá. Kiválasztja a mi örökségünket, Jákob büszkeségét, akit szeret. Felvonul Isten ujjongás közben, kürtzengéssel jön az Úr. Zengjetek Istennek, zengjetek! Zengjetek királyunknak, zengjetek! Mert az egész föld királya Isten, zengjetek neki éneket. Isten uralkodik a népeken, szent trónusán ül az Isten. Összejöttek a népek előkelői Ábrahám Istenéhez, mert Istené a föld, minden uralkodója, igen magasztos ő. Isten áldása legyen rajtunk, akik az ő igéjét halljuk, és adja, hogy megértessük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, szerető úrunk, Istenünk, rólad szólnak-e kérdések, és rólad szól a zsoltár dicsérete. Mi is áldunk és magasztalunk téged, szeretnénk szívünk hitével, engedelmességünkkel csatlakozni azokhoz a mennyei seregekhez, amelyek dicsőítenek téged. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk, hogy itt létünk, Isten tiszteletünk, Hadd legyen bekapcsolódás abba, ami szüntelenül történik ott a mennyben körülötted, a te dicsőítésed, magasztalásod és imádatod. Hadd legyen ez a mi Isten tiszteletünk is, te előtted való alázatos meghajlás. Hadd legyen a szívünknek döntése a neked való engedelmességre, és hadd kérjük a te szavadnak, kegyelmednek gazdag áradását. Hisszük, hogy meg tudod ezt tenni, és meg is teszed közöttünk és értünk szent lelked által. És egyúttal köszönjük is, hogy oly sok áldásodat vehettük az elmúlt időszakokban, és hogy oly sok áldásodat vehettük ezeken az Isten tiszteleteken. Kérünk téged, ne hagyj el bennünket, hanem ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Áldj és szentelj meg bennünket, és adjad, hogy mindazt, ami a figyelmünket most elterelné és elvonná rólad, hadd engedjük el, és hadd legyen a mi egész lényünk, figyelmünk, koncentrációnk, gondolataink, hadd legyenek a tieid. Ragadjál meg így bennünket, és adjad, hogy benned gyönyörködhessünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és a 165. dicséretünk első versét énekeljük, szintén hitvallásként, az ige hirdetés hallgatására készülve. A 165. dicséretünk első verse így kezdődik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújhon tégre. Az a kedves testvéreim, Isten igéje szól közöttünk újólag. Máté evangéliumának 28. fejezetéből, a 18. verstől a 20. versig terjedő szakaszból, valamint az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetének 9. versétől a 11. versig terjedő szakaszából. Nevezett helyeken ezeket olvassuk. Jézus hozzájuk lépett, tudnélik az ő tanítványaihoz, és így szólt. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ímé, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Miután ezeket mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, ímé két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta. Galileai férfiak, miért állotok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Kedves testvéreim, a heidelbergi KT magyarázata során Az apostoli hitvalláshoz kapcsolódóan elérünk ahhoz a tételhez, amely az Úr Jézus Krisztus mennybe meneteléről szól. Ezt valljuk az általános egyetemes keresztjén hitvallásunkban Jézusról, hogy miután feltámadott, felment a mennybe. Olykor ellenmondásosnak tűnhet az evangéliumokban található és a jövőre vonatkozó jézusi ígéretek sora, valamint az, ahogyan az evangéliumok Jézus történetét lezárják itt a földön. Most két helyről olvastam a testvéreknek az imént igét, az egyik Máté evangéliumából való a missziói parancsból, amelyből azt szeretném most aláhúzni, hogy Jézus azt mondja ennek a parancsnak a végén, ímé, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Majd pedig az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a nevezett helyen Lukács ezt a történetet és ezt a jelenetet folytatja, és miről ír nekünk? Azt mondja, hogy miután ezt mondta Jézus a tanítványainak, szemük láttára felemeltetett, és felhőt akarta el őt a tanítványok szeme elől. Egyfelől tehát Jézus ígérete, és nem csak ez az ígérete, ott ez az utolsó ígéret, hanem korábbi ígérete is, arról szólnak, hogy nem hagyja el az övéit. Mindig velük lesz, mindig számíthatnak rá. De mégis azt látjuk, hogy felemeltetik közülük. Felmegy a mennybe, ahogy valljuk is, felméne a mennyekbe. Emberi mi voltunkból adódóan nem értjük ezt. És azt kell, hogy mondjuk, nem tudjuk azt, hogy hogyan is lehet az, hogy ő azt mondja, hogy velünk van minden napon a világ végezetéig, és ugyanakkor látjuk őt elmenni a mennybe. Testvérek, ne tévesszen meg bennünket a modern világ, ahol hát ez könnyedén megtörténhet, hogy valaki nincs velünk, de mégis velünk van. Ugye hozzá szokatják a társadalmat, és mi magunk is hozzá szokunk ahhoz, hogy ott is lehetünk, ahol egyébként nem vagyunk. Rendkívül népszerűek a televízióban azok a sorozatok, amelyekben kamerákon keresztül lehet figyelni közösségeket, emberi csoportokat. Ott lehetünk a képi világ által, de tulajdonképpen mégsem vagyunk ott. Halljuk őket, látjuk őket, de testileg mégsem vagyunk ott. És ez egy kicsit megtévesz bennünket, valami hasonlót gondol az ember, és így próbálja meg Jézus mondását és a valóságos események feszültségét feloldani. Azonban, testvérek, fontos, hogy megértsük azt, amit maga a kijelentés mond nekünk erről a szituációról és erről a helyzetről, és ne a magunk emberi hasonlatai vetítsük rá Istenre, mint egy ötletként, hogy biztosan így csinálja ő is, hanem az a legfontosabb, hogy megértsük, hogy mit mond Isten magáról, és akkor meg fogjuk érteni azt, hogy miért nincs ellentmondásban az, aminek itt tanúi vagyunk. Jézus azt mondja, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, és a következő percekben eltűnik a tanítványok szeme elől. Jézusban azt gondolom, hogy a hitvallásunk eddigi magyarázata folyamán ezt már megérthettük, maga Isten látogatott meg bennünket. Isten jött el közénk, Immánuel, velünk az Isten. Jézus elutasítása a Biblia szerint Istennek az elutasítása. Tehát olyan nincs, hogy valaki azt mondja, hogy én Istent szeretem, de Jézus nekem nem kell. Mivel Jézusban maga Isten jött el közénk, ezért Jézus elutasítása, az halálos bűn, az maga a kárhozat, az maga a pokol. Amikor arról beszélünk, hogy Jézusban Isten meglátogatott bennünket, akkor ez nem azt jelenti, hogy addig Isten a földről, rólunk nem tudott semmit. És nem is azt jelenti, hogy nem ismerte a mi sorsunkat. Nem azt jelenti, hogy el volt rejtve előtte az, ami itt a földön történik. És ebben azért fogunk mindjárt mindannyian egyetérteni, mert az Ószövetségről mindannyian tudunk, és tudjuk azt is az Ószövetség alapján mindannyian mondani, hogy az Ószövetség arról szól, hogy Isten itt ebben a látható világban jelen volt. Vezetett embereket, és aztán az Ószövetség jelentős része arról szól, hogy Isten hogyan vezetett egy kiválasztott népet. Tehát Isten jelen volt ebben a világban már az Ószövetség idején, a teremtéstől kezdve, és tudta, sőt, hisszük és valljuk, hogy irányította is az eseményeket. Amikor valaki azt kérdezi, hogy ez hogyan tette Isten, akkor ezt az ószövetségi emberek sem vitatták, és mi sem vitatjuk az új szövetség felől, hogy Isten az ő lelke által tette ezt. Aki Isten lényének a harmadik személye. Atya, Fiú és Szentlélek. Voltak ugyan az Ószövetségben úgynevezett teofániák, azaz olyan események, amikor Isten megjelent, megmutatkozott az emberek előtt, de ezekben a teofániákban Isten mindig rejtőző módon jelent meg az emberek előtt, hogy az emberek ne essenek Isten megjelenésekor áldozatul, ne halljanak meg. Olvasunk Ábrahámról, aki találkozik az Úrral, de Ábrahám három férfit lát a pusztából jönni, akiket befogad az ő házába, megvendégeli őket, és amikor azok beszélnek neki, akkor Ábrahám előtt megvilágosodik az, hogy tulajdonképpen, hát ez nem három szimpla ember, aki éppen itt ment keresztül az én sátraim előtt, hanem maga az Úr az, aki itt van. Aztán olvasunk később Jákobról, aki tusakodik valakivel a jabbók révénél, hazatérve abból a hosszú útból, amelyre kényszerült a bátyja örökségének ellopása véget, vagy miatt, és amikor meghajnalodik, akkor Jákob azt mondja, hogy láttam az Urat színről színre, és életbe maradtam. Megérti azt, hogy az a személy, akivel ott tusakodott, az maga az Úr volt. És ott van Mózes is, aki élete folyamán nagyon sokszor lép Istennel kapcsolatba. Nem csak ott az égő csipke bokornál hallja az Úrnak a hangját, hanem fönt van a Sínai hegyen elég hosszú időn keresztül, ahol Isten beszél vele, ahol az Isten kezébe ad dolgokat. Teofániák ezek tehát, amikor Isten megmutatkozott az emberek előtt, de mégis rejtőző módon, mert az ő valós megjelenését a bűnös emberi természet nem képes elviselni. Azonban azt kell, hogy mondjuk, hogy a teofániák nem jelentik azt, hogy Isten a köztes időkben valahol nagyon messze volt. Ne gondoljunk arra, hogy ez a dolog úgy történt, mint ahogy mi szoktunk elmenni távoli rokonokhoz, hogy időnként belekapcsolódunk az életükbe egy-egy órára vagy fél órára, aztán utána nem tudunk róluk semmit. Hajlamos az ember ezt gondolni. Isten az ő lelke által jelen volt, a teremtéstől kezdve, és jelen van mindig itt a földön, és az Ószövetség idején látjuk a teofániákat, ahol elrejtőzve megjelenik Isten mégis testi formában az emberek között. Amikor Jézusról beszélünk, akkor az ő eljövetele kapcsán azt kell mondjuk, hogy annyiban különbözik a teofániáktól, hogy Jézus felvette a mi egész emberi természetünket. Jézus életét az evangéliumok a mennyei fogantatástól kísérik végig. Nem azzal találkozunk, mint amivel találkozunk akár Ábrahámnál, Jákobnál, vagy Mózesnál, vagy a később a prófétáknál, hogy egyszer csak ott van egy jelenség, amiről ők rájönnek, hogy ez Isten maga, hanem Jézus történetét végigkövetve az evangéliumok beszámolnak arról, hogy Jézus fogantatott, ahogyan vallottuk ezt a Szentlélektől. Fölvette a mi emberi természetünket. Egy asszonytól született meg erre a földre. Egészen a halálig kísérjük az ő életét, majd a feltámadáson keresztül látjuk, ahogyan Jézus visszatér oda, ahonnan érkezett közénk. Mert nem Józseftől érkezett Jézus közénk, hanem a mennyből. Ezt mondja el az angyal Máriának, ezt mondja el Józsefnek, és ezt mondják el a pásztoroknak az angyalok. Hogy aki született, az a mennyből érkezett ide el. Tehát oda is kell visszatérnie. A menny érthető okokból nem csak hely, bár kétségtelenül az is, hanem a menny ebben a relációban egy méltóságot jelez. Isten méltóságából érkezett Jézus közénk, fölvette a mi emberi természetünket, és miután meghalt, feltámadott, visszatért abba a mennyei dicsőségbe és méltóságba, ahonnan ő közénk jött. Jézus nem maradhatott itt a földön, mert a föld nem méltó hely Jézus számára. Nem méltó hely. Miért nem? Azért, mert a győztesnek nem a legyőzöttek között van a helye. A győztesnek a legyőzöttek fölé kell emeltetnie. Nem véletlen szoktak tribünöket emelni a győzteseknek. Őnekik feljebb kell emeltetniük. Akin tehát Jézus Krisztuson nem vett erőt az elmúlás, a múlandóság, annak nem a múlandó, hanem a múlhatatlan világ élén van a helye, testvérek. Az az ő dicsősége. A múlhatatlan világ éle pedig mindeneknek a vége és legmagasabb helye, az a Biblia szerint a menny. A menny. Ha Jézus legyőzte a múlandóságot és legyőzte a halált, akkor oda kell mennie. Mert az a hely illeti őt meg, és az a méltóság illeti őt meg. Fontos tehát, hogy megértsük Jézus személyét és Isten lényét, azt a logikát, amit a Biblia ad elénk, hogy akkor egyúttal megértsük azt is, hogy miért nincs ellentmondás a között, hogy Jézus azt mondja, veletek vagyok, és ezek után mégis eltűnik a szemük elől. Ahhoz, hogy ezt még jobban értsük, testvérek, fontos kérdés az, és tisztáznunk kell azt, hogy miként tekintünk mi a múlhatatlan és a láthatatlan világra, mert mind a két szó ugyanazt a világot jelöli számunkra. Nagyon fontos dolog, hogy milyen viszonyt feltételezünk mi a látható meg a láthatatlan világ között, a múlandó meg a múlhatatlan világ között. akkor fogjuk még jobban megérteni és megcsodálni Jézus Krisztus személyét, és mindazt, ami vele történt, ha ezt megértjük. Azt szoktuk mondani a múlhatatlan világról, hogy az egy más világ. Szokták mondani népiesen, hogy a más világra ment. Az egy más világ. De ezzel a szóval, amikor ezt mondjuk a láthatatlan világról, hogy más világ, egy kicsit azt is feltételezzük, és a legtöbb ember így van ezzel, hogy annak a más világnak, a láthatatlan világnak nincs, fizikailag nincs érintkezés, és nincs határ a két világ között. Aki itt van, a látható, a múlandó világban, az nincs ott. Aki pedig ott van, az meg nincs itt. Az ember néha megpróbálja ezt a határt valahogy áthidalni, és médiumok segítségével a látható világból, a múlandó világból az ember megpróbál bekotorászni a láthatatlan világba. És olykor emberek arról is beszélnek, hogy abból a láthatatlan világból ők itt a látható világban impulzusokat nyernek, kijelentéseket, üzeneteket kapnak. Azt gondolom azonban, testvérek, hogy vigyáznunk el ezekkel a gondolatokkal, és valahol az a régi népies gondolat, hogy az egy más világ, egy bizonyos szinten nekünk mértéket kell, hogy szabjon. Más világ az azt jelentette a régi értelmezésből, hogy a két világ között van egy éles határ. Egy éles határ. És ezeket a határokat megfeszegetnie. Isten igéje az Ószövetségben szigorúan megtiltja, hogy az ember kotorásszon a láthatatlan világ dolgai között. A legsúlyosabb bűnök között kezeli az Ószövetség, testvérek, azt, amit a mai emberek a leghétköznapibb élet gyakorlatként szoktak űzni. Hogy egy kicsit egy halott látóhoz elmegyünk, kicsit megpróbálunk olvasni a csillagokban, ebben, abban, nyúlkálunk be a sötétbe. A Biblia azt mondja az embernek, hogy ezt ne tedd. És azt is világossá teszi nekünk a Szentírás, ezt meg fogjuk rövidesen még inkább érteni, hogy akik ott vannak, nem tudnak nekünk üzenni. Ne is keressük, ne is várjuk, ne is akarjuk ezt elérni, hogy abból a világból, a láthatatlan világból, a más világból nekünk impulzusok, üzenetek, megnyugtató egyéb dolgok jöjjenek és szálljanak a tudtunkra. Sajnos ezt a határt a világ ma bagatelizálja. A televízióban nap mint nap láthatnak a testvérek olyan műsorokat, ahol megpróbálnak családtagok kapcsolatba lépni az elhunyt szeretteik, hova tették a pénzt, mit az aláírásokat, a végrendeletet, ezt, azt, amaz, na majd kinyomozzák, majd megüzenik valakin keresztül azokat a legfontosabb dolgokat, amiket elvittek magukkal. A Biblia mind a két dolgot szigorúan tiltja az emberhez, embernek. Mit lehet mégis mondanunk, és mit szabad gondolnunk erről egészségesen? Azt mondja a Biblia, hogy a Föld a teremtett világnak, amit a Biblia kozmosznak is nevez, annak egy kicsiny része. Az egész világnak, a kozmosznak, a Föld, meg a mi naprendszerünk, az egy kicsinyke része. Ezt már tudja az ember is. Kukkoljuk nagy távcsövekkel a világegyetem távol levő részeit, küldjük az űrhajóinkat, de szinte úgy mondom, hogy az egészhez képest még sehova nem jutottunk el. Még sehova nem jutottunk el. Azt mondja a Biblia, hogy Isten a kozmosz teremtője és ura. Ez azt jelenti, hogy ha ő teremtette, és ő uralja az egész kozmoszt, akkor mindenre rálátása van. Rálátása van az egészre. amelynek a mi kicsiny kis világunk benne Békásmegyerrel, meg a saját kis életünkkel a része. Isten a nagyobb felől látja a kisebbet. Mi a kicsi felől próbáljuk meg megnézni a nagyot, de ez nem sikerül. Isten fordítva van, ő a nagyban látja benne a mi kicsiny dolgunkat. A világot, a földet, és benne a mi kis életünket. Mondjuk úgy, hogy a láthatatlan világ, ezt most elsősorban azonban ne fizikailag értsük, hanem lényegileg, az tágabb a látható világnál. Mert Isten nem látjuk. Ő lát minket. Az egy tágabb világ, az Isten világa, mint a miénk. A láthatatlan világ magába foglalja a látható világot. És ha ezt megértjük, akkor azt is meg fogjuk érteni, hogy ha Isten ebből az aspektusból tekint a világ mindenségre, akkor tudja és ismeri a mi sorunkat is. Hiszen sokkal többet és sokkal nagyobbat lát, ural és tart fönt, mint a mi kicsiny, látható világunk. Mivel ő az Úr, egyben az egyetlen is, aki a láthatatlan világból igaz, hiteles és számunkra életmentő információval keres meg bennünket, testvérek. Azt mondja a Biblia. Így szól a zsidókhoz írt levél első fejezetének első néhány verse. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Isten fia által, Jézus Krisztus által bizonyította, testvérek, hogy hatalma van mindeneken. Hatalma van a látható világ összes korlátán. Mindenek fölött való hatalma van. Ez az, amiről Jézus beszél. Nékem adatott minden hatalom. Nagyobb hatalom adatott a kezembe, mint ami ennek a látható világnak a legnagyobb ereje, a halál. Én legyőztem ezt. Minden hatalom az enyém. És ezért Jézusnak ott kell lennie mindenek felett. Aki tehát a láthatatlan világ ura, az egyben a láthatót is uralja. És azzal szeretném ezt a tételemet bezárni a testvérek előtt, hogy megértsük a látható és a láthatatlan világ viszonyát, hogy Isten együtt látja ezt a két világot. Mi mit látunk? Mi csak a látható világot látjuk, ezért nevezzük így, hogy látható világ. De van más világ, ami számunkra láthatatlan. Isten, Jézus Krisztus ezt a két világot együtt látja. Mit mond az övéinek? Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aztán mi történik? Elvitetik előlük a mennybe. Itt hagyta őket? Hazudott nekik? Nem! Jézus, mint Isten, ezt a világot együtt látja. Kozmosz, benne van a mi földi életünk. Nem hagyott ő egyáltalán bennünket magunkra. Hadd szóljak még arról a testvéreknek, hogy előttünk a láthatatlan világot a bűn zárja le. Az ember számára akkor csukódott be a láthatatlan világ, amikor a bűneset megtörtént. Isten elzárta az ember szeme elől a láthatatlan világot. Maga Isten zárkózott el az ember elől. Itt a földön, így mondom idézőjelbe, csak hiszünk. Csak hiszünk. Itt nem látunk. A 2 Korintus 5:7-ben azt mondja Pál apostol egyenesen, hogy hitben járunk, nem látásban. Mi beszélünk a láthatatlan világról, beszélünk Istenről, aki a világ mindenséget teremtette, uralja, de hogyan tesszük ezt? Hitben tesszük ezt. Hitben járunk, nem pedig látásban. Aki itt a földön meghal, az, ahogy a népies mondás mondja, átmegy a más világba. Az átmegy a túloldalra, a láthatatlan világra, mi nem mondjuk azt soha, hogy a meghalás az pont és vége mindennek. Ezt az ateista ember gondolja. Meghaltunk, eddig tartott az élet. A Biblia nem ezt mondja. A Biblia azt mondja, hogy a halál által átlépünk a láthatatlan világba. Na, akkor már megkérdezheti bárki közülünk, hogy aki átment a láthatatlan világba, az akkor ide lát a földre? Mert az akkor itt élt a láthatóba, a halál által átment a láthatatlanba, most akkor már ő ide lát? Mert ha ide lát, akkor csak kell keresni az üzeneteket, akkor csak nyúkálhatunk oda, akkor csak lehet valami értelme annak, amit azok csinálnak, akik a misztikához nyúlnak. Testvérek, azt kell, hogy mondjuk, hogy aki átment a halál kapuján, és átérkezett a láthatatlan világba, az nem lát ide. Az nem lát ide. Ezt Jézus teljesen egyértelművé teszi a gazdag és Lázár történetében. Tessék majd otthon elolvasni, ahol maga Jézus ezt elmondja világosan, hogy nem lát ide, és nincs ide hatása annak, aki átment a láthatatlan világba. Azaz, noha mi is átmegyünk a halálon keresztül a láthatatlan világba, de nem fogunk még együtt látni. Nem fogunk még együtt látni, ahogyan Isten együtt lát. Azonban azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy a Biblia arról beszél nekünk, hogy mégis lesz egy pont az ember életében, amikor Istennel együtt fog látni. Ez a pont pedig a feltámadás napja, az a nap és az az időpont, amit a Biblia egyébként az ítélet napjának is nevez. Azon a napon, testvérek, az Isten ítéletének a napján minden ember, élők, akik itt a látható világban élnek, és élők, akik már a láthatatlan világban élnek, egyszerre együtt fognak látni mindent. A múlandó és a múlhatatlan világot, a látható és a láthatatlan világot. Mindazt együtt fogjuk látni egy pillanat alatt, ami itt a látható világban velünk, általunk történt, és együtt fogjuk ezt látni az Isten láthatatlan, most még láthatatlan világával együtt. Ez egy nagyon fontos dolog. Akkor, azon a napon meg fogja kapni mindenki ezt a látást. Vannak, akiknek ez a látás ítéletet, halált és kárhozatot fog jelenteni. És lesznek olyanok, akiknek ez a látás az életet fogja jelenteni. Akkor majd mi is azt látjuk, ahogy Isten lát bennünket. Nem fog senki semmit elfelejteni, amikor a Biblia arról beszél, hogy Isten majd megítél ott bennünket, akkor nem kell arra gondolnunk, hogy ülünk egy moziba Istennel, és vetíti az élet filmünket, aztán majd soha nem ér véget, mert hosszú az előadás, meg 90 évet élt, mire aztán azon végigrágjuk magunkat, ki tudja, hogy mi lesz, talán belealszunk mi is. Nem ez lesz, testvérek, hanem azon a napon Isten szemével együtt fogunk látni mindent. Láthatót és láthatatlanokat, és egy pillanat alatt minden nyilvánvalóvá lesz előttünk is. Arról, amit tettünk, amit cselekedtünk, amit hittünk, amit nem tettünk meg, amit nem cselekedtünk, amit nem hittünk. Testvéreim, Jézus ott van a mennyben. Mi a jele annak, hogy annak ellenére, hogy ő ott van, mégis itt is van közöttünk a földön. És lehet-e erről egyáltalán bizonyosságunk túl azon, amit most elmondtam? Hogy tudnélik, ő együtt látja a világ mindenséget? Testvérek, a legfőbb jele annak, hogy Jézus egyszer s mind itt is van közöttünk, istenségéből adódóan, az az, hogy ő a lelke által munkálkodik. Az emberek sokféle teofániára vágynak, és sokféle teofániát jegyez Jézus óta is a világtörténelem. Itt látták Jézust, ott látták Szűz Mária mesét róla, ezen a helyen, azon a helyen, ilyen álmodott, olyat álmodott valaki. Testvérek, Jézus jelenlétének a bizonyítéka ma a Földön a Szentlélek munkája. Ne keressünk, és ne akarjunk más jeleket keresni, mert Jézus azokra azt mondta, hogy igen, lesznek ilyenek, akik azt mondják, hogy itt a Krisztus, meg ott a Krisztus, de mit mondott Jézus? Ne menjetek oda, ne foglalkozzatok velük. Mi Jézus jelenlétének a bizonyítéka itt a Földön? Azt is pérek, hogy ő lelke által munkálkodik, hatalmas erőkkel munkálkodik. Nem látjuk őt a szemünkkel, de az ő munkáját látjuk. Kegyelme által újonnan szül embereket. Újonnan szül embereket. Ez azt jelenti, hogy bűnlátásra vezet bennünket. Bűnbánatra vezet bennünket. Megismerteti velünk, hogy a bűneinktől a bűnbocsánat által szabadulhatunk meg, amiért ő Jézus Krisztus eljött erre a földre. És az ember szívébe üdvbizonyosságot ad az ő lelke által, hogy nem kételkedünk. És ez a világban egy teljesen abnormális dolog, hogy az ember valamit nem lát, nincs rá bizonyítéka, de mégis biztos benne. Ez a keresztjének bizonyossága, ami nem abból származik, hogy mi különleges emberek lennénk, mi máshogy fogantattunk, vagy más anyától, apától származnánk, mert itt a templomban sincs közöttünk két egyforma múltú ember, hanem ez az Isten szent lelkének a munkája, aki egy hitre vezet bennünket, meggyőz bennünket, megerősít nap mint nap, és elveszi a szívünkbe a kételkedést. Hogy Jézus velünk van, annak bizonyítéka az, hogy vezet bennünket, hogy tanácsol bennünket, hogy a kijelentését megérteti velünk, hogy megszentel, hogy azt mondja, bölcsé teszlek, és megtanítalak az útra, ami járnod kell. Mitől származik ez a nagy bölcsesség? Magas iskoláktól? Egyetemektől? Jaj, akkor szegények azok, akiknek csak néhány elemiük van, mert a történelemnek abban a szakaszában éltek, mikor többre nem volt lehetőségük. Nem, nem erről van szó, testvérek, hanem arról, hogy Jézus Krisztus az ő lelke által bölcsétesz bennünket, megtanít, elvezet azokra a gondolatokra, és azokra az utakra, amelyekkel mi az ő dicsőségére élhetünk itt a Földön, és egyben embertársaink javára. Mi a jele annak, hogy Jézus nem hagyott bennünket magunkra? Hogy ő valóban együtt látja a láthatót és a láthatatlant, ural mindeneket? Azt testvérek, hogy imádkozunk, és ő meghallgatja az imádságainkat. Az a jele ennek, hogy talán itt tüntettünk, aztán Isten behozott ide. Az a jele ennek, hogy sokáig életünkben azt mondtuk, nincs Isten, hagyjad békén a valláson, nem érdekel az Isten. És egyszer csak újjá születtünk egy más gondolkozásra, és azt mondtuk, köszönjük Istenünk. Köszönjük neked azt, amit adtál, és köszönjük azt is, amit elvettél. Testvérek, az ember nem magától, nem a maga értelmi képességétől válik ilyenné. Ne gondoljuk azt, hogy a hit az egy olyan dolog, amit bizonyos emberek magukba föl tudnak gerjeszteni, aztán ők hisznek, a többi meg úgy járt, ahogy. Isten jelenlétének, Jézus Krisztus velünk létének csodálatos jele az, hogy az ő lelke munkálkodik. Munkálkodik a gyermekeink szívébe, az unokáink szívébe. Imádkozunk értük, mert hiszünk Jézus Krisztus jelenlétében. Hol van ma Jézus? A mennyben van, távol tőlünk? Mi meg itt magunkra maradottan? Nem. Test szerint ott van a mennyben. Vagy ahogy a KT mondja, emberi természete szerint. Ott van a mennyben, de isteni természete szerint, minden hatóságában, mennyei méltóságában, lelke szerint itt van velünk a hívőkkel. És ez azt jelenti számunkra, testvérek, hogy nem kell félnünk, mert az ő jelenléte noha láthatatlan, mégis erős pajzs és oltalom nekünk. Olyan erős pajzs és olyan erős oltalom, mint ha itt állna mellettünk. Mert azt gondoljuk, hogy az az erős oltalom, amikor egy testőr ott áll valaki mellett. Na akkor aztán nem támadunk rá, mert kapunk egy nagy nyaklevest. Milyen baj, hogy a keresztények sokszor azt gondolják, a mi testőrünk éppen fönn van a mennyben, mi meg itt a földön küszködünk. Nem így van, testvérek. Jézus mellettünk áll. Mint igaz testőrünk, ha kell, fizikailag is megvédi az övéit. Megoltalmazza az övéit. Ő velünk van. Vezet bennünket, gondolatokat, hitet ébreszt bennünk, amit mi nem tudunk magunkba fölébreszteni. Megmagyarázza nekünk az írást, amit magunktól nem értettünk, de amióta imádkozunk és az ő lelkét kérjük, azóta egyszer csak megnyílik előttünk az írás, és megértjük a szavát. Hol van Jézus? Ha hiszel, akkor ott van Jézus, ahol te vagy, veled van. És ahogy ígérte, minden napon veled van a világ végezetéig. Ha bűnt követtem el, akkor is velem van. Igen, mert a kegyelmére szorulsz, testvér, veled van. Mert a kegyelmére szorulsz. Ha hívő vagy, ne gondold azt, hogy az Isten faképnél hagy. Mit mondott? Azt mondta Jézus, minden napon veletek vagyok. Hogy ne lenne veled, amikor a legnagyobb szükséged van rá? Te magadra hagytad a gyereket, mikor először kitogyogott az erkélyre? Nem. Ugye, ahogy mentünk utána. Mert féltettük. Ő nem félti az ő gyermekeit? Dehogy nem. Eltotyogunk mi is, testvérek, veszélyes utakra, de akik hisznek, azok tudják meg, hogy minden úton ott van velük Jézus. Azért, hogyha kiáltanak, akkor Jézus meg tudja őket ragadni. Ez nem azt jelenti, hogy mi szabadon bűnözünk. Ez csak azt jelenti, hogy amikor a bűnös útjaink következtében elestünk, meg leroskadtunk, amikor tanyáztunk egy nagyot, és elrepett az orrunk, akkor jusson eszünkbe az, hogy van nekünk egy Jézusunk, akit segítségül lehet hívni. Akkor ne gondoljuk azt, és ne mondjuk azt, hogy elhagyott bennünket az Isten, akkor ne gondoljuk, és ne mondjuk azt, hogy már Isten se érdeklem, hanem akkor tudd meg, hogy a téged szerető Úr ott van melletted. Hol van ma Jézus? Ott van melletted, testvér. Ha a szívedben, értelmedben valamit megértettél, az pontosan annak a jele. Ott van veled Jézus. Itt van Isten köztünk, ahogy énekeltük. Ha hisszük, akkor ez mindenféleképpen boldoggá tesz bennünket. Ha nem hisszük még, akkor adja Isten, hogy az ő lelkének ereje, ami szívünket megragadva bennünket más emberekké tegyen, hogy majdan a mi átlépésünk az ő világába, és az az utolsó nap, amikor együtt fogjuk látni életünknek ezt a részét, meg azt a részét, ne elítéljen, hanem megmentsen bennünket. Amen. Kedves testvéreim, a 357. dicséretünket keressük most ki, és ennek a dicséretnek énekeljük a 6. és 7. versét. A 357-es dicséretünk 6. és 7. versét, bátorságban legyetek, Jézus hordoz, mint övéit. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, a te mennybe meneteled is azt bizonyítja, hogy győztes vagy, és azt a helyet foglaltad el, ami a győztes megilleti. Dicsőítünk és imádunk téged ezért, és köszönjük te neked azt, hogy a te győzelmeddel együtt hajolsz le hozzánk, hogy megajándékozzál bennünket a te győzelmeddel. Köszönjük neked, ha már elmondhatjuk az apostollal azt, hogy az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. De köszönjük egyúttal azt is, hogy ezt a hitet akarod bennünk munkálni most is, ebben az órában is, szent lelked által. Dicsőítünk téged azért, mert nem kell félnünk. Ennek a látható világnak sokféle félelmet keltő eszközétől, útjától és döntésétől, hanem ahogyan énekeltük is, bátorságban lehetünk te veled, mert te hordozod a tieidet, mert te véded a tieidet. Áldunk és magasztalunk téged azért a kegyelemért, amellyel kísérsz bennünket, és valóban meghallgatod a téged segítségül hívók imádságát, ha hittel hívnak téged. Köszönjük így minden meghallgatott imádságunkat. Köszönjük a te megjelenéseidet életünkbe, amikor segítettél, és ezzel azt bizonyítottad, hogy élsz, és uralkodsz mindeneken. Köszönjük neked a bűnlátásunkat. Köszönjük neked, ha már tudjuk, hogy a bűnbocsánatért hozzád kell jönnünk. És köszönjük neked az üdvösség felől való bizonyosságunkat is, amely nem a mi elménknek a terméke, hanem te magad győztél meg bennünket, hogy majd ahol te leszel, ott leszünk veled együtt mi is. Kérünk, hogy szolgálj közöttünk szeretettel, hirdesd a te ígédet közöttünk és nekünk, hogy eljuthassunk a veled levő élő kapcsolatra. Így kérünk téged, hogy áld meg a mi életünket, és adjad, hogy igaz buzgalommal és hívjunk téged segítségül minden időben. Így kérünk téged gyászoló testvéreinkért, akik megszomorodtak, hogy építsd meg őket, és szívükbe, lelkükbe munkáljál békességet, hogy ezáltal is fölismerjék azt, hogy te lelked által hozzájuk is közel vagy. De kérünk így betegeinkért, elerőtlenedett testvéreinkért, mindazokért, akik kilátástalanságba jutottak, hogy emlékezzél meg róluk is, hogy megtapasztalhatnák a te valós, igaz segítségedet és békességedet. Így kérünk téged, Urunk, édesanyákért, adjál hitet, bátorságot fiatalok szívébe ennek az útnak a vállalására is. És egyúttal köszönjük mindazokat, akiket nekünk adtál, szüleinket, nagyszüleinket, őseinket. Köszönjük neked, hogy ezen a földön élhetünk, hogy a földnek ebben a szegletében lakozhatunk. Köszönjük neked szeretteinket, családtagjainkat, adjad, hogy meg tudjuk egymást becsülni. S ha úgy láttad jónak, hogy azoknak adjál bennünket, és azokat adjad nekünk, akiket tőled kaptunk, adjad, hogy mindenkor hűséggel szolgáljunk közöttük, a te neved által, a neveddel és a te lelked erejével. Légy ebben nekünk segítségül. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy az Úr Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk záró éneke visszavezet most bennünket az elhangzott ige hirdetéshez. A 229. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek énekeljük mindhárom versét. 229. dicséretünk így kezdődik: Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájad a te földi útvesztőben, mutass jó utat.
Thank you.